Halljátok, szeretett testvéreim, Isten szavát, melynek alapján üzenetét hirdetni szeretném közöttetek. Megvan írva Márk evangélium a második részében, az első 12 versben, a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszban. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak menni hozzá egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükbe. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Kedves testvérek, hogyan olvadhat bele egy egész nép, a választott nép szabadításának réges-régi története egyetlen ember csodálatos gyógyulásának a történetébe? És hogyan lehet egyetlen ember csodálatos gyógyulásának a története egy egész világméretű közösség, minden keresztény ember, minden Jézus követő ember személyes történetévé? Úgy, hogy mindkettőben ott van egy láthatatlan szereplő, aki most is, akkor is, réges-régen a babiloni szabadításkor, és Kapernaumban a csodálatos gyógyításkor ott volt. Az Isten hatalmas lelke, aki ott és akkor, réges-régen megtette azt a csodát, hogy 70 év után újra szabad lett egy fogoly nép. És ugyanez a lélek megtette azt, hogy egy ember egy hét több hónap, vagy több év után meggyógyult általa. Jézus által cselekedett a lélek, és megtörtént a csoda, meggyógyult a beteg ember. De kedves testvéreim, lássuk most már közelebbről ezt a történetet. Adott egy ház Kapernaumban, feltehetően Péternek és családjának a háza. Gyakran tartózkodik ott Jézus, valószínű azért mondja az ige, hogy otthon volt. A halászatból élő család valószínű egyszerű körülmények között él. Akkoriban az szegényebb emberek maguk építették fel a házukat. Legfőjebb a famunkákra fogadtak föl ácsokat, akár Jézus nevelőapját is. A ház falait jó, kemény terméskövekből építették, vagy éppen agyagból, égetett téglákból, aztán azokra gerendákból raktak tetőszerkezetet, és utána pedig keresztbe a tetőt gallyak, lyukakkal, ágakkal, sással szedték be, és az egészet beborították sárral, hogy vízhatlan legyen. Az már gazdagabb embernek számított, akik felházat építettek ki lépcsővel, tetőterasszal, ahol a hűvösebb esti órákban föl lehetett menni egy jó beszélgetésre, akár egy borozgatásra. Ezt a házat, ahol Jézus jelen van, az ő ideiglenes otthona, nagy tömeg veszik körül, úgy, hogy a bejáratot is elzárják. Se kisebbe. Vannak ott szájtátiak, csodavárók. Ott vannak persze a féltékeny, bizalmatlan farizeusok, de legtöbb a nyitott szívű, jó hírre váró ember. Nagy a kereslet Jézus korában a jó hírre. Nagy az éhség arra, hogy végre mondjon már valaki valami jót, valami vigasztalót, amikor annyi rossz ér bennünket. Elgondolkoztam, vajon lehet még ilyen az életünkben? Ilyen vágyakozás, ilyen szívkitárás? Én hiszem, hogy Isten lelke meghozhatja ezt a lelki éhséget a mi generációnak is. És akkor nézzük meg ezt a szerencsétlen embert, akit a hordágyon hoznak. Nem tudjuk, hogy mióta van ebbe a siralmas állapotba. Minden esetre nagyon szörnyű napokat, heteket, éveket élhetett át, hiszen közülünk azt hiszem sokaknak már volt olyan tapasztalat, hogy valami miatt nem tudtuk mozgatni egyik vagy másik tagunkat. Talán egy baleset, egy elesés miatt, vagy más okból átmenetileg bankóval közlekedtünk. Talán olyan is volt, aki még gipszágyban is feküdt. Nem kell részleteznem ugye ennek az állapotnak a nyűgét. Mindig valaki másra szorulok, akár szomjas vagyok, akár éhes, akár más testi szükséglet szorongat, magamtól nem tudok semmit. Micsoda sors! Tudjátok, mindig lázadtam magamba. Az ellen az ige ellen, ami a János 15:5-ben van, Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azért is haragudtam rá, mert ez egy félrefordítás. Ott a cselekedni ige a gyümölcsel társul, párosul, az pedig azt jelenti az új szövetség nyelvén, nálam nélkül nem tudtok gyümölcsöt teremni. Ez volna a jézusi mondat eredeti értelme. Aztán, amikor mozdulatlanul kellett feküdnöm az ágyban, mert voltak ilyen időszakok az életemben, kénytelen voltam megbarátkozni ezzel a mondattal. Semmit nem tudtok tenni. Tényleg van olyan helyzet, amikor az ember mindenre képtelen, semmit nem tud megtenni magából, magától. Tényleg igaz, hogy van úgy néha, hogy nélküled, Uram, teljesen tehetetlen vagyok, teljesen a te kegyelmedre szorulok. Kedves testvéreim, itt egy kis kitérőt hadd tegyek. Mire is képes az ember egymagában? Amikor fiatal, úgy érzi, hogy övé a világ, mindent megtehet, mindennel megbirkózik, csak akarni kell erősen. Az helyes, hogyha egy fiatal ember nem másoktól várja az előrejutását, hanem tenni akar, valami célokat tűz ki maga elé, és azokat el akarja érni. Az egészséges dolog, ha valaki nem másokra támaszkodva akar boldogulni az életbe, hanem saját akaraterejével, tenni akarásával, tehetségével, ám nem szabad a másik végletbe esni. Fontos, hogy az ember tudja a határait. Lehet, hogy pontosan nem ismerjük, hol van a határ, az a bizonyos határ, de fontos, hogy tudjunk róla. Ugyanis ma egyfajta önistenítő szellem van jelen ebben a világban, amelyik állandóan azt suttogja, azt súlykolja az emberbe, hogy nincsenek határok, mindent meg tud csinálni, minden lehetséget, csak bíz erősen magadba. Ez nagyon jól hangzik, de becsapós áligasság. Vannak, akik ezt elhiszik, és hajtják magukat vég nélkül. Emlékszem, teológus koromban szinte mindig akadt valaki, aki túlhajtotta magát. Éjszakákon át tanult, szinte le se feküdt, csak nyomta magába a kávékat. Aztán, amikor eljött volna a félve vált vizsga időpontja, jött az összeomlás, meg a klinika, és semmivé lett az a sok hajtás, erőfeszítés. Ugyanezt a fizikai erőpróbáról is el lehet mondani. Tudni kell, ezt legtöbbször a férfiak nem tudják, hogy van egy határ, amin már veszélyes túllendülni. Nem biztos, hogy valakinek úgy kell legyőzni önmagát, hogy túlfeszíti a húrt, mert a szervezet egyszer csak felmondja a szolgálatát. Odáig igaz, hogy az tényleg nagy mutatvány, ha valaki képes magát legyőzni, csak hogy az egészen más jelent. Azt az erőt jelenti, amivel tudok célokat kitűzni és küzdeni értük, de ahhoz is erőt merítek és bátorságot, hogy el tudjam engedni azt, ami nem az enyém. Azt, amiben már a becsvágy, a mértéktelen dicsőség hajhászás is belejátszik. Szóval ennek a béna embernek kétségtelenül volt egy előnye a többiekkel szemben, az egészségesekkel szemben. Ő már tudta azt, amit még nagyon sokan nem tudnak, hogy egyedül nem megy, ahogy a dal is mondja. Egy életet se lehet úgy leélni, hogy mindig csak magamra számítok. El kell tudni fogadni a mások segítségét, és ez legalább olyan nehéz, mint ott feküdni. Bénán. Kedves testvérem, nekem az a tapasztalatom, hogy különösen hívő emberek, hívő testvérek nagyon nehezen viselik a másokra utaltságot. Azt igen, hogy ők ott vannak, ők segítenek, ők nélkülözhetetlenek. De amikor velük van baj, amikor őket kellene valamilyen értelemben hordozni, akkor ezt nem viselik el, vagy talán nem mernek segítséget kérni, vagy szinte szégyennek tekintik azt, hogyha egyszer rászorulóká válnak, pedig nem kellene. Csak hát ez alázat dolga. Igen, alázat dolga. Segítséget kérni, elfogadni, de tanulnunk kell. És itt vannak a tetrek és segítségek. Tekintsük őket a béna ember barátainak. Nyilván azok voltak. Elgondolkoztam, hogy de jó lenne, ha mindenki elmondhatna, hogy vannak ilyen barátaim. Annál meg az lenne jobb, ha elmondanánk, el tudnánk mondani, hogy én is ilyen barát igyekszem lenni. Igen, kell hozzá kitartás, segítőkészség és baráti szeretet ahhoz, hogy valaki fölvegye egy maga tehetetlen embertársának a terhét. Szó szerint terhét. Gondoljunk el egy felnőtt, elnehezült, mozdulatlan embert a maga teljes testsúlyával. Micsoda teher tud lenni fizikailag is, meg lelkileg is. De íme ez a brigád ott terem, és segíteni akar, mikor Jézus közellétének a hírét veszik. Valószínű arra utal ennek a négy embernek, barátnak a megjelenése, hogy felnőtt korábban érhette valami ezt a mi emberünket, amitől paralízis kapott. Lehet ez a gerincvelő sérülése, vagy egy agyi történésnek a következménye. Paralitikus, mondja a görög. Paralízis, ezt értjük mi, idősebbek. Paralízises ember, aki elvesztette a mozgás képességét, és tehetetlensége folytán mások erejére és gondoskodására szorul. mi hajtja ezeket a barátokat, hogy felmennek a háztetőre üggyel bajjal. Nyilván akkoriban nem építettek ilyen nagy házakat, meg magas házakat, de akkor is. 2,5-3 méter magasra fölküzdeni egy elnehezült testet. Ott meg kibontani a sárssal, sárral rögzített tetőt, és leengedni a kötéllel a hordágyat. Ők nem mennek le Jézus elé, föntről a tetőről segítenek. Jézus azonban látja őket, látja azt az erőt, amely a tagjaikat mozgatja. Mi van e mögött, a fizikai teljesítmény mögött? A szív szeretete, a hit ereje. A négy embert egy irányba mozgató hatalmas lelki erő, a szeretet nagy erőfeszítése, a hit erőforrása. Kedves testvéreim, semmi újat nem mondok azzal, de mégis szeretném hangsúlyozni, hogy van jó ezen a világon. Hogy vannak emberek, akik áldozatkészek, akik meg tudják nyitni a szívüket mások előtt. Vannak, akik akár a saját érdeküket, kényelmüket háttérbe szorítják, így válnak baráttá, fele baráttá. Igazából a gyermekeknek szántam egy példát erre, de hadd mondjam el a kedves testvéreknek is. Van Erdélyben egy kedves házaspár barátunk, az előző gyülekezetünk, testvér gyülekezetéből, lelkipásztor család. Három gyermeket nevelnek, egyik napról a másikra az egyik fiúk rosszul lett. Elvesztette az eszméletét, jöttek természetesen a mindenféle kivizsgálások, semmit nem tudtak megállapítani, áthozták Magyarországra, itt igen, de az eredmény, a diagnózis borzasztóan lesújtó volt. Egy rendkívül ritka és nagyon-nagyon súlyos betegséget állapítottak meg, ami az agyát támadta meg, és a jó szándék mellett még nálunk sem, még a Betesdába sem tudtak vele mit kezdeni, de valahogy kipuhatolták, hogy a világon egyetlen helyen, Németországban már végeztek sikerrel olyan műtétet egy gyermeknél, amelyik megtartotta az életét és meggyógyult. Természetesen mindennek utána jártak, kiderült, hogy ez a hír igaz. Aztán fölvették a kapcsolatot a kórházzal, akik azt mondták, hogy fogadják a gyermeket. Csak hát a csúnya anyagiakra is rá kellett kérdezni. És akkor kiderült, hogy ez a műtét, legalább 10 éve volt, 70 millió forintba kerül. A szülők próbálkoztak mindenféle szervezeteknél, magyar szervezeteknél is. De olyan kicsi volt az esély, és olyan kicsi volt a megtérülés kockázata, hogy véletlenül se tudták volna ebből összeszedni a műtétárát. Végignézni, hogy a gyermeket pár napon belül meghal. Milyen borzasztó lehet. Volt egy német barátjuk, telefonon értekeztek vele, és elmondták, hogy milyen nagy próbatétele az életüknek, hogy talán lenne esély, de nem az ő számukra. És egy pár nap múlva csöngött náluk a telefon, visszahívta őket ez a német barátjuk, hogy gyorsan, nagyon gyorsan üljetek repülőre, és gyertek már is. Megműtik a gyermeket. Na de hogyan? Miből? Hogy fogják ők ezt kifizetni? És kiderült, hogy ez a barátjuk jelzálogot vett föl a saját házára. És így teremtett elő a 70 millió forintot. Talán remélte, de garancia nem volt rá, hogy majd össze fogják gyűjteni, hogy valami jótékonysági akciót indítanak, biztosíték semmi nem volt, de a pénz megvolt. A végét mondom, a gyermeket megműtötték. Azóta, hála Istennek, letelt az a 7 esztendő, amely után hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították, megmenekült az élete. De hogy még többet is mondjak. Elmondta az édesanyja, aki ott volt végig Németországban, kérték is, hogy maradjon ott hónapokon át. Szüksége van a fiúnak ehhez a gyógyuláshoz. Szóval az édesanyja még, amikor a műtőből hozták ki a fiát, örült a sikeres műtétnek, de fogalma nem volt, hogy mit fog itt kezdeni Németországban és ebben a városban. Ugyan miből fizetné ki a saját szállásának a költségét? Amikor kiderült, hogy az altatóorvos egy magyar származású valaki, és ő maga kérdezte meg, asszonyom, maga hol fog aludni, hol fog tartózkodni? Nem tudom, mondta az édesanyja. És elmesélte, hogy 3 perc nem telt bele, elszaladt az orvosnő, jött vissza egy kulcsomóval a kezébe. Ez a lakásomnak a kulcsa, itt és itt, ezen az utcán lakom. Én most úgyis a barátomnál lakom, költözzön be hozzám. És még tudnám folytatni a csodáknak a láncolatát, emberi szeretetből, jóságból, hitből. Csodák történnek ma is, kedves testvéreim. Sokan visznek oda embereket a gyógyulás forrásához. Persze ezek nem címlapsztorik, kivéve ha valami nagy celeb csinálja, vagy valami híres ember. Ezek az emberek legtöbbször láthatatlanok, arctalanok, de Isten bizonnyal használja őket. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához. Értjük, kedves testvéreim? Nem csak itt találkozunk ezzel. Egy másik történet is Kapernaumban játszódik, amikor egy római százados megy Jézushoz, hogy csak egy szót szóljon, és meggyógyul a szolgája, akihez úgy ragaszkodik. És ott is ezt olvassuk Máté leírásában, hogy a századosnak azt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Vagyis valakinek, valakiknek az erős hitére nézve Jézus gyógyulást és szabadulást ad. Csodálatos ajándék és lehetőség rejlik ebben az erő átvitelben. Vesd latba hitedet másokért. A tieidért. Összpontosítsd az energiáidat, mert az Úr látja a te hitedet. Egy verset szeretnék idézni. Itt kifejezetten a másokért való imádságról van szó, de érteni fogjuk, mindenfajta segítségben, igaz ez, Reményik Sándor, valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terhetket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen. Talán más is, aki szeret. Jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott. Kedves testvéreim, egy dolgot még szemügyre kell venni ebbe a történetben. Azt, amin Jézus ellenfele is fennakadnak. Hogyan mondhatja ki Jézus azt az igét, hogy megbocsátattak a bűneid, fiam? Hogy jön ide egyáltalán a bűn kérdése? Hát az a szerencsétlen azért van ott, hogy segítsenek rajta, hogy újra mozogni, járni, élni tudjon. Talán ennek a megbénult embernek van valami sötét folt az életébe? Valami nagyot vétett, és emiatt éri ez a büntetés? Könnyű lenne erre a következtetésre jutni. Emlékszünk, hogy egyszer Jézus tanítványai pontosan ebbe estek bele, amikor találkoztak egy születésétől fogva béna emberrel. Ki is mondták? Urunk, ez vétkezett, ez csinált valamit? Vagy esetleg a szülei, hogy ilyen lett? Nem, mondta Jézus. Máshol kell keresni az összefüggést. Amikor Jézus gyógyít, egy szóval csodát tesz, mindig a teljes embert szólítja meg a tettével. Fontos részlet a csoda elbeszélésekben, hogy Jézus meggyógyítja azt, akivel csodát tesz. Ő nem gépeket javít meg, gépként. Az embert személyesen, a maga egészében látja, ismeri és szabadítja meg. És ebben az egészleges látásmódban mutatja meg az embert nekünk is. A maga valójában. Ebben a gyógyítási történetben, és főleg abban, amit a tettéhez fűz, az ember alapvető nyomorúságára világít rá. Nevezetesen arra, hogy az ember itt a Földön legyen egészséges vagy beteg, járóképtelen vagy egészséges, egyaránt válságban él. Ezt nevezi úgy a Szentírás, hogy a bűn állapotában van. Mert a bűn nem ott kezdődik, hogy valaki elveszi a másét, vagy belegázol valaki másnak a családjába, vagy kiolt egy életet. Még csak nem is ott, hogy ezek a gondolatok a fejében megfordulnak. Ez a tartós válság ott kezdődik, hogy mindannyian elszakadtunk az élet forrásától. Eltávolodtunk attól, akitől az életet kaptuk, akinek mindenünket köszönhetjük, és aki iránt hálával tartozunk, akinek hálásnak kellene lennünk, és pedig úgy, hogy átadjuk neki az életünk trónját, az első helyet, ami őt illeti meg. De az a problémánk, hogy ezt a helyet mi magunknak tartjuk fönn. A parancsnoki pozíciót nem igazán akarjuk kiadni a kezünkből. Nekem ne mondja meg senki. Ne szóljon bele senki az életembe. Még az Isten se. Én békén hagyok neki, de ő is hagyjon nekem békén. Ugye ismerős. Ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal idegenségbe taszítjuk magunkat, elidegenedtünk az Atyától, és így elidegenedtünk egymástól is. Hát, kedves testvéreim, mennyire igaza van annak az éneknek, hogy a bűnben kín van s gyűlölet, mi mást, más minket. A bűn igazi természetrajza, ez tönkreteszi az életünket. Tönkre tesszük az életünket. A bűnben az a leggyalázatosabb, hogy bevon, korrumpál, nem maradunk érintetlenek, ártatlanok. Elcsábít a lelkünket és testünket, a saját gonosz céljai szolgálatába állítja. Mert a mi szívünkben támadnak a gonosz gondolatok egymás iránt. Mert a mi szemünk néz úgy, mintha nyásra tűzne. A mi szánk mondja ki a gyilkos, megsemmisítő szavakat. A mi kezünk lendül egy indulatos pohártörésre. És a mi lábunk visz oda, ahol nem lenne semmi keresnivalónk. És amikor átengedjük magunkat a bűnnek, akkor nem látunk tisztán, mert csak azt akarjuk látni, amit a fejünkbe vettünk, és nem tudunk mást akarni, más tenni, mint ami beleégett az akaratunkba. És ennek vannak a borzasztó következményei, kedves testvéreim. Ismerjük mindannyian Pál apostolnak azt a kifakadását, hogy olyan sokszor azon kapom magamat, hogy nem azt teszem, amit akarok, amire a szívem, az agyam igent mond, hanem azt teszem, amit nem akarok. Kedves testvéreim, Jézus nem kert el, amikor azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid. Nevén nevezi a fő problémát, a gyökerénél fogva ragadja meg és tépi ki a gazt. Ott akarja gyógyító kegyelmét kiárasztani, ahol ez a gyökér probléma van. Ezért gyógyít ezekkel a szavakkal, hogy megbocsátattak a bűneid. Ez maga a gyógyulás betegnek és egészségeseknek, járóképesnek és bénának. Így szabadulhat meg egy a gonosz erejétől megkötözött élet. Így lesz járóképes a bennünk eddig még gyengélkedő új ember. Így lesz erős és bátor az eddig oly félénk jóság. Ez a krisztusi lelkület. Csak arra vár, hogy férkőzz a közelébe is hagyd, hogy átárassza rád fölszabadító hatalmát. Csak a hitedre vár. Kedves testvéreim, egyetlen ember gyógyulásának a történetét hallottuk, és itt vagyunk sokan, sokfélék, sokféle élethelyzetből, mégis egyaránt gyógyulásra, szabadításra szorulók vagyunk az Úr előtt. Miénk is ez a csodálatos elbeszélés, hogy meghalljuk benne a saját történetünket. A sokak szabadítása az egy emberében, és egy ember szabadítása, amely sokaké lesz. Ez a lélek kiszámíthatatlan matematikája. Jézus itt van, most is. Akár egyedül jöttünk, akár mert valakit elkísértünk, vagy valaki elhozott, de egy a tét, hogy tanálkozunk-e Jézus gyógyító, szabadító hatalmával, hogy oda jutunk-e a közelébe. És nem tudjuk, kedves testvéreim, hogy ezt még meddig tehetjük meg. Ki tudja, meddig lesz rá még alkalmunk, hogy a mások hitéből, akik értünk imádkoztak, vagy a magunkéből, mert keressük őt, megtaláljuk. És meghalljuk a felszabadító szavát, hogy fiam, megbocsátottak a bűneid, kelj föl és járj. Jézus szerzett bűnbocsánatot, szabadítást és gyógyulást nekünk. Itt van, és mi is itt vagyunk, halljuk meg az ő hívogatását. Amen.